Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Röviden a mai műsor tartalmából. Elmegyünk majd egy igazi paradicsomba, Goára. India egy tagállamáról van szó, régen a portugáloké volt, és a 70-es években bizony sokan azért utaztak ide, hogy hatalmas bulikon vegyenek részt. Hogy most miért utaznak ide a turisták, erről lesz majd szó a műsorban, őserdei hangulatban, és azt is megtudhatják, hogy hogyan kell működtetni az öblítő kacsát. Aztán tovább megyünk, és megnézzük az indiai furcsa növényeket, amelyeket megpróbálnak a turistákkal is megkedveltetni. A melegből egy kicsit a hidegbe is elutazunk, ugyanis Rovaniemibe látogatunk, az északi fényről lesz szó, az íjászokról és a síjelőkről is beszélünk, és a lapföldi Mikulással is megismerkedhetnek, az autentikussal, hogyha persze van ilyen, hiszen végül is ő sem ír a püspöke volt. Minden esetre elmegyünk majd Mikulás falvára, és kapnak ajándékot is. Aztán elmegyünk egy olyan helyre, ahol igazából a fogyókúrázók semmiképpen ne forduljanak meg, Dublinról van szó, ahol káposztát lehet falatozni bacon szalonnával, meg burgonya krokettet sül sonkával, úgyhogy elég durva. Csodálom, hogy egyáltalán hogy bírják ezt a helyiek anélkül, hogy igazából újra kéne tervezni a repülőkön az üléseket. Minden esetre valahogy bírják. Aztán az éjjeli démonról is hallhatnak majd, egy érdekes főutcán található. Kelt a feliratokról is beszélgetünk még, és utána a pedáns romantikáról, a svájci romantikáról lesz szó. De elsőként majd a műsor elején megválaszolom persze mindazokat a kérdéseket, amelyeket önök tettek fel.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Albániáról szólt ugye a pénteki műsorunk, és ennek kapcsán nagyon sok e-mailt kaptam. Például arról azzal kapcsolatban, hogy az albán tengerpartot érdemes megnézni, esetleg egy nyaralásban lehet-e gondolkodni. Úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon romantikus, tényleg kellemes homokos tengerpart van, ne fehér homokra számítsanak azért. Igazából a földközi tenger medencében Korzikán és Szardinián van egyedül fehéres homok, de hát az sem annyira fehér, mint ugye a korallzátonyoknál. A többi helyen nincsen. Ilyen kis sárgás homok van, de tényleg nagyon szép vad tengerparti szakaszok vannak kevés emberrel, tehát a legtöbb helyen nem kell attól tartani, hogy a turisták ezrei között nem tudjuk majd leteríteni a törölközzönket. Viszont az infrastruktúra is sok helyütt hiányos. Most már azért épülnek szállodák, és egyre jobb, de egy kalandot mindenképpen megér, tehát az albán tengerpart szerintem érdekes. Tiranába pedig a kalandvágyók mehetnek, egyre jobban fejlődik. Egyébként ugye elmondtam én a pénteki műsorban azt, hogy 96-ban itt volt a világ egyik legnagyobb piramis játéka. Az albán és a tiranai, nem csak a tiranai, hanem az egész albán lakosság 70%-a volt benne ebben a játékban, és hát ugye a végén ugye bedőlt az egész, benne volt az albán GDP-nek a nagy része, úgyhogy polgárháborús helyzet alakult ki, sőt, hát mini polgárháború is volt, dörögtek a fegyverek. Aztán kiheverte ezt már Albánia és Tirana ezt a nagy óriás piramist, és azóta már pláza is épült Tiranába, csinosították az utcákat, és hát most már vannak turisták is, bár azért nem az a tipikus turistabarát főváros, hiszen fotózni például nem mindenütt lehet, de kellemesen jól érzi magát az ember, bevásárlásra pedig ideális, mert egyrészt olyan termékek vannak, amelyek nem a globalizált világ utánzatai, másrészt pedig viszonylag olcsó, úgyhogy ide is el lehet kirándulni. Az egyik kedves hallgatónk azt írja, hogy Bécsben nagyon drága a forralt bor a karácsonyi vásárokon. Hát ez igaz, de arra azért figyelni kell, hogy azért ilyen drága, mert vissza lehet váltani a bögrét. Tehát 2 eurót visszaadnak, hogyha az ember visszaviszi a bögrét. Ezt a rendszert azért találták ki, mert egyrészt tudják, hogy sokan nem viszik vissza a bögrét, és azáltal nagy buli, nagy üzlet. Másrészt pedig, hogy mindenképpen rászorítsák az embereket, hogy vigyék vissza a karácsonyi kis bögrét, hogyha az, aki mégis inkább elviszi emlékbe, akkor pedig tulajdonképpen nem csak forralt bort adtak el neki, hanem még egy szuvenír tárgyat is. Az egyik kedves hallgatónk azt kérdezi, hogy mennyi pénzt vigyen magával Moszkvába. Azt tanácsolom, hogy amennyit bír, Moszkvában bármennyit el lehet költeni, hiszen a világ egyik legdrágább városa, és itt vannak a legfantasztikusabb üzletek Európában, tehát most már jobb üzletek vannak, mint Párizsban szerintem. Napi 20 000 forint, hogyha van szállás. Egyébként szervezett formában olcsóbb Moszkvába vagy Szentpétervárra utazni, hogy előre megvan a szállás, a programok, az utazás, akkor viszonylag normális összegből ki lehet jönni, de természetesen ugye az kötöttségekkel jár. Ha valaki saját maga akarja felfedezni Moszkvát, akkor azért szerelkezzen fel pénzzel is, meg persze jó meleg holmival, hiszen nagyon hideg szél fúj, és még hogyha kicsi és alacsony is a hőmérséklet, mondjuk olyan mínusz 10 fok, és még hozzájön a szél, hát ez tényleg elég nehezen bírható. Utazhat-e Egyiptomba? Kérdezi az egyik kedves hallgatónk. Nos, lehet utazni. A hurkadai Sharm el-Sheikhi üdülők azok nyitva állnak. Nincs sok turista most, ugye az egyiptomi gondok miatt a turisták száma megfogyatkozott, a németek kevésbé utaznak, Európából kevésbé utaznak, oroszok azért vannak bőséggel, tehát sok orosz turista van, ők általában is vátrabbak, ahová mondjuk a francia-olasz turista már nem utazik, oda még az orosz elmegy gond nélkül. Minden esetre a szállodákban viszonylag olcsón kínálják a szálláshelyeket, és az utazási irodák is alacsony áron árulják az egyiptomi utakat. Nem hallottam atrocitásokról sem Sharm el-Sheikh, sem Hurkada környékén. Talán utoljára a buszbaleset volt, de hát az ugye arról ugye nem lehet tenni ilyen szempontból. Úgyhogy azt mondom, hogy egyelőre nyugodtan el lehet utazni. Kuwaitba szeretne menni dolgozni az egyik általam írt cikk kapcsán egy kedves hallgató. Hát, hogyha komolyan gondolja, akkor azért nem lesz egyszerű ez a feladat, mert oda kalif, vagyis meghívó szükséges, meg hát szerződések, tehát igazából elég bonyolult ez a rendszer, hiszen nem csak ön van így ezzel, hogy szeretne elmenni a világ egyik leggazdagabb országába. Ugye Kuwaitban úgy működik a rendszer, hogyha valaki elvégez egy munkát, mert megvan a szerződése, akkor azt szerint kapja a fizetést, hogy hová valósi. Hogyha kuwaiti, akkor mondjuk egy adott munkáért kap 100 dollárt, hogyha svájci, akkor ugyanazért 80-at, ha francia, akkor 70-et, ha német, akkor 70-et, ha magyar, akkor 20-at, ha pakisztáni, akkor meg 5 dollárt. Úgyhogy itt azért ez a fajta egyenlő munkáért egyenlő bért elv még nem 100%-osan működik. De hát errefelé ugye nincsen SZIA, nincsen társadalombiztosítás, így még a kis összeg is viszonylag nagy. Amit keres valaki, azt megkapja. A külföldi vállalatoknak van egyedül adó, de akkor is csak abban az esetben, hogyha a külföldi cég a tulajdonos, hogyha a magánszemély a tulajdonos, akkor nincs. A víz és az áram ingyenes. A tőzsdei cégeknek még kell minimális 2,5%-os adót fizetni a munkaerőpiaci alapba, tehát hogy legyen mindig munka, de hát egyelőre most még van, mert vannak komoly fejlesztések Kuwaitban, ahol egyébként elrontották a költségvetést, tehát ott is gondok vannak, mert hogy sokkal több pénz áramlik be, mint amivel számoltak az olajárak emelkedése miatt, és már megteltek arannyal a trezorok, úgyhogy most lehet, hogy a következő esztendőben majd újabb jóléti intézkedések lesznek, hiszen a beruházásokkal most már óvatosabbak a kuwaitiak. Korábban európai cégek részvényeit vásárolták, de most már kevésbé bíznak ezekben. Hölgyeim és uraim, hamarosan Indiával folytatjuk, mégpedig egy szignált követően, és elmegyünk Goára, megtudhatják, hogy mit is rejt ez a mesebeli föld.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Goa egy picit más, mint India többi állama. Itt ugyanis működnek a berendezések, van közvilágítás, sokkal magasabb az életszínvonal. A helyi lakosság jelentős része is úgy véli, hogy Goa maga a paradicsom. Sokan úgy gondolják, hogy Goa sziget, nem sziget. Indiának egy része, mégpedig a nyugati területén van egy kis állam, és azért érdekes, mert portugál gyarmat volt egészen 1961-ig. Ma India része, tehát nem tartozott a brit-indiai birodalomba, hanem a portugálok uralták. 3700 négyzetkilométernyi mindössze, és 1,5 millióan élnek itt. A sok-sok indiai nyelv mellett a legtöbben angolul is beszélnek, és néhányan még emlékeznek a portugálra. A Goán élők többsége keresztény, a hindu templomok mellett katedrálisokat is láthatunk, talán az indiai államok közül itt a legtöbbet, pedig, mint említettem, elég kicsi államról van szó. A 70-es évek mellett turista paradicsom Goa. Nagyon sokan azért utaztak ide, hogy füvezzenek, hatalmas bulikon vegyenek részt. A hippi korszakban Goa hihetetlenül felkapott volt. A mai napig látni a tengerpartokon olyan házaspárokat, akik 20-30 éve ide járnak és mindent ismernek. Én beszélgettem is egy ilyen házaspárral. Elmondták, hogy már nem a régi az élmény, nincsenek olyan izgalmas partik, mint egykoron, a korábban érintetlen területekre pedig óriási szállodákat építettek. Hogy mégis az új Goa államban mit kínálnak a turistáknak, arról lesz szó hamarosan a hírek után.